Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük neked ezt a mai alkalmat. Köszönjük neked, hogy meg akarsz szólítani. Te vagy a legtürelmesebb tanítónk ezen a világon. Köszönjük neked, hogy akkor sem szűnsz meg tanítani minket, amikor már sokadjára kell ugyanazt elmondanod. És köszönjük, hogy mindezt olyan frissen és üdén teszed, hogy mi úgy csodálkozhatunk, mintha még nem is hallottuk volna azt, amit üzensz. És köszönjük, hogy ezt egyelőre még nem ítéletünkre mondod újra és újra, hanem azért, mert valóban tanítani akarsz. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy újra és újra emlékeztetni kell bennünket, hogy úgy várjunk rád, mint akinek az eljövetele biztos. És úgy számoljunk veled, mint aki lelked által már most is itt vagy, és munkálkodsz ebben a világban. Urunk, olyan csodálatos erőnek a forrása lehetne számunkra, ha az ígéreteidre igazán rá tudnánk építeni az életünket. Könyörögve kérünk, segíts, hogy ne maradjon kihasználatlan ez a lehetőség, amelyet te felajánlasz nekünk a mai estén is. Hadd bízzunk benne teljes szívünkkel, így segíts, hogy ne essünk a hitetlenség bűnébe, a reménytelenségnek a mocsarába. Kérünk, szólíts meg a te szereteted mértéke szerint határtalan igéddel. Ámen. Isten igéjét, ahogyan tegnap hirdettem is, a János első levele második részének az első 17 verséből olvasom. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot adok nektek. Azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonosz. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok. Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Kedves testvérek, a levél szóhasználatában nagyon meghatározó ez a megszólítás, hogy gyermekeim. Nagyon bensőségessé teszi a kapcsolatot, és az egész írásnak, levélnek a hangulatát, a nyelvezetét ez, és hát megtudjuk belőle, hogy a címzettek és az író nagyon közeli kapcsolatban vannak egymással. Ez már is egy nagyon jó kis üzenetet hordoz. Mi valamiféle magánzó keresztjének vagyunk, vagy van jó értelembe, vegyétek, lelki apánk, anyánk, akinek a lelki gyermekei vagyunk. Nem jobb-rosszabb kérdés ez, de azért lehet egymásra úgy is tekinteni, mint akik nem pusztán egy hitet vallunk, hanem tudjuk, hogy kiktől hallottunk először Krisztusról, úgy, hogy a szívünkig is ért ez az ige. Ezek nagyon bensőséges dolgok, és egy jó lelkivezető mindig úgy tekint a rábízottakra, mint ahogyan János. Eszünkbe juthat erről a Galata 4.19, amikor Pál írja, gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Ige hirdető és ige hallgató viszonya tehát nem valamiféle formális dolog, hanem lehet bensőséges. Gondoljuk is csak végig, kire hallgatok jobban? Egy olyan valakire, akit mondjuk egy hivatalnoknak tekintek? Vagy olyan valakire hallgatok jobban, akivel valamiféle szeretett kapcsolatban állok, akivel bensőséges a viszonyom? Nyilván az utóbbi szokott jobban működni, különösen lelki dolgokban, és láthatjuk, hogy János ilyen kapcsolatot épített a gyülekezet tagjaival, és így közelített hozzájuk. Szeretettel tekintett rájuk, és nagyon számon tartotta őket, nem csak írt meg, beszélt a szeretetről, hanem ezt ő nyújtotta, és erre hívta a rábízottakat is. János célja tehát az, hogy segítsen a lelki gyermekeinek, ne vétkezzetek. Azonnal azzal folytatja viszont, hogy ha valaki mégis vétkezik, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Na ez egy jó kis talány a hívő ember gondolkodásában mindig. Különösen minket, az ige egyházának tagjait szokott ez újra és újra megközelíteni ez a talány, ez a kérdés. Ha egyszer kegyelemből van az üdvösségem és a megtartatásom, akkor miért nem mindegy, hogy hányszor és hogyan vétkeztem? A kegyelem az kegyelem. Ha viszont számít, hogy hányszor és hogyan vétkeztem, így az emberi elme, akkor meg mégiscsak cselekedetekért van az üdvösség. Hát hol van az igazság? Nos, úgy tudjuk ezt az ellentétet feloldani, ami itt a második fejezet elején felmerülhet bennünk, hogy a törekvés és a cél az, hogy ne vétkezzetek. A realitás meg az, hogy van pártfogónk az atyánál. Így teljes a kép, az, hogy van pártfogónk, az nem menlevél a bűnre. Ezt kell nagyon jól értenünk. Nekünk, akik a kegyelemből való üdvösséget hisszük a bibliai tanításnak megfelelően, mert ezt tanítja a Biblia. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy ez nem a vétkezésre ad menlevelet, hanem a bűneivel harcoló ember számára az utolsó mencsvár, hogy van pártfogónk az atyánál. De ez csak azok számára mencsvár, akik az első mondatot is igyekeznek követni, tehát akiknek az az életcélja, hogy ne vétkezzenek. Calvin azt írja ezzel kapcsolatban. Amennyire gyengeségünk engedi, tartózkodjunk a vétkektől. Isten akarata az, hogy az ő szent tulajdona legyünk. Erre törekszem, ez a célom, és elfogadom, hogy Isten ezt tervezi, és ezt éli velem. A folytatásban aztán János mégiscsak visszatér az imént hallottakra, abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk a parancsolatait. Na akkor most parancsolatok vagy hit? Kegyelem vagy cselekvés? Ezen a ponton mindenképpen szükséges tisztáznunk a tévtanítást, ami ezt a gyülekezeti közösséget megfertőzte. Ugye mondtam tegnap este, hogy ebben a levélben sokszor a nagyon egyértelmű, szinte már ilyen kardvágásszerű igazság kimondás az egy reakció, mégpedig arra a helyzetre adott válasz, ami ebben a közösségben, vagy akár több közösségben is, ezt nem tudjuk pontosan, eluralkodhatott. Tehát ez is egy reakció, mégpedig a tévtanításra való, hogy ezt ennyiszer és ilyen kétféle módon mondja el János, úgyhogy gyorsan elmondom, hogy miféle tévtanítás lehetett, ami itt a dúlást elvégezte. Krisztus földi életének az idején már azt megelőzően, de leginkább azt követően egy nagyon-nagyon furcsa vallási irányzat ütötte fel a fejét, amit gnózisnak neveznek. Ennek rengetegféle válfaja létezett. Legfontosabb a tanításukban az, hogy bizonyos emberek kiválasztottak, és ők a bennük meglévő igazság szikrát azt fel tudják gerjeszteni, tehát olyan titkos tudás birtokába jutnak, amelynek a birtokában ők már is egyek az Istenséggel, tehát már is tökéletes üdvösségben vannak. Egyenesen azt vallották, hogy ők megistenülnek ezáltal, tehát már nem ugyanazok az emberek, akik voltak, sőt nem is egészen emberek. Így hát úgy járhat, kellhet egy ilyen megistenült ember a világban, mint egy Isten. Nem vonatkoznak rá a világ törvényszerűségei. Nyugodtan lenézheti, kihasználhatja a hétköznapi embereket. Semmit sem kell tennie az üdvösségért, mert az már az övé, és hát Istentől nem szokás semmit elvenni, tehát ő azt már nem is veszítheti el. A gnózisnak szigorú és szabados formája is volt. A szigorúban azért valamiféle tisztességes viselkedést elvártak a hívektől. A szabadosok azonban azt mondták, teljesen mindegy, mit csinálunk, hogy élünk, hiszen mi már Istenek vagyunk, hát csak nem fogunk alkalmazkodni bárkihez. Minden értünk van. A gnózis bizonyos válfajaiban még a manicheus tanításhoz hasonló gondolat is benne volt, hogy a világ a jó és a rossz egyenrangú harcának a következménye. Tehát ezért jött létre, mert egy egyformán erős jó és rossz, Isten és Sátán, vagy Démiurgosz mondjuk a manicheus tanításban, harcol egymással, és a harc közben jött létre a világ. Nem sorolom tovább, mert ez a gyönyörű és remek templom tető, ez még könnyen ránk szakadhat, és teljesen jogos lenne. Az a baj ezekkel a gondolatokkal, hogy a Bibliával köszönő viszonyban nincsenek. Teljesen szemben állnak a tanítással. Mégis a gnózisnak kifejezett törekvése volt, hogy mint valami potyautasok, rá telepedve a Krisztus egyházára, ott átvegyék az irányítást, átformálják az emberek gondolkodását, és így tegyenek minél nagyobb befolyásra szert a közösségekre, az egész társadalomra. A gnosztikus kereszténységet tartották az egyetlen igazi járható útnak. Valami hasonló dolog ez, mint amit a 20. század eleje óta a karizmatikusok részéről látunk. Aki nem karizmatikus, az nem igazi hívő, mondják ők. Az az igazi hit, ha valaki nem csak hisz Istenben és engedelmes gyermeke, hanem ha még valami extrát is tud csinálni. Az sokkal izgalmasabb, modernebb, titokzatosabb. És nagyon sokan bedőlnek ennek a gondolatnak, holott a Biblia az én ismeretem szerint egyáltalán sehol nem tanítja azt, hogy aki nem tud nyelveken szólni, prófétálni, ördögöt űzni, halottat támasztani, az nem lehet jó hívő. Én nem olvastam ezt még a Bibliában sehol, pedig olvastam már a Bibliának minden szavát. Az a helyzet, hogy ezt csak a kedves karizmatikusok találták ki, mert valamiféle újdonságra vágytak. Hát valahogy így szüremkedett be a gnózis is annak idején a keresztény közösségekbe, gyülekezetekbe, igehirdetők és vándorprédikátorok személyében, akik hamar követőkre is találtak, mert régen is az emberek olyanok voltak, mint ma, vágytak a titokzatos, izgalmas dolgokra. Hát ezeket kellett Jánosnak helyre tennie a tiszta igehirdetésével. Na mielőtt azt mondanátok, hogy ezért kár volt jönni, ez a gnózis furcsa dolog, nem is érdekel bennünket, hadd mondjam el nektek, hogy nem ezen a néven, nem is tudatosan, de azért ezek a gondolatok a mai napig kóvályognak az emberek fejében, nagyon sokan állnak ugyanezen hatásoknak az erőterében, hiszen ma is hódít a két véglet, még a gyülekezetek tagjai között is. Az egyik véglet az, amikor azt mondja valaki, én hívő református vagyok, én úgy élek, mint egy szerzetes, mintha az Isten semmi örömöt nem akarna nekem ajándékozni. Mintha minden tiltva lenne ezen a világon. A másik végletet pedig ezzel a mondattal tudnám jellemezni, hogy ez még belefér nekem. Ismerjük ezt, azt hiszem, amikor az emberek megmagyarázzák, hogy miért tesznek valamit. Ez még éppen belefér, hát a duplája már nem férne bele, de ez belefér. Na aztán azt is ismerjük, mikor a hívő ember valamiféle kiválasztottság tudatot birtokolva, és azt teljesen félreértve, lenézi azokat, akik szerinte nem kiválasztottak. Mintha mi már valami mások lennénk, azok is vagyunk, de nem magunktól, tehát igazán semmi okunk nincs bárkit is lenézni. Az is jelen van manapság, hogy extrákat keresnek az emberek, hogy az, hogy az ige üzenetét elmondjuk, hát az, azt mindenki tudja. Valami különleges dolgot kell csinálni, mert különben nem foglalkoznak a tiszta igével. Megvan az ige tisztasága, szépsége, de nincsenek látványos extrák, hát akkor onnan el kell menni oda, ahol vannak extrák. Mert az a Szentlélek működése, mondják ők, ahol valami extrák is vannak. Jó, tehát ha tudjuk, hogy Jánost hogyan vezette Isten a helyes tanításra, hogy amikor minket is támadnak ilyen gondolatok, vagy akár Isten használni akar minket, úgy, ahogyan János apostolt annak idején ezeknek a szörnyűségeknek a tisztázásában, akkor ne azt mondjuk, hogy hű, lehet, hogy ebbe tényleg van valami, amit te mondasz. Hanem tudjuk azt mondani az ige józanságával, hogy erről a dologról van ám tanítás a Bibliában. Nem kell ám nekünk tévelyegni, meg titkokat kutatni, kijelentette a megoldást az Isten. Egyébként a tévtanításról itt a 3. a 6. versig terjedő szakaszban tudunk meg ezt-azt, ezekben a mondatokban, hogy aki azt mondja, hogy, ezekben tulajdonképpen a tévtanítók mondatait idézi fel János. Kiderül, hogy ők Isten ismeretével kérkednek ugyan, de nem követik mindazokat a dolgokat, amelyeket Istentől megtanultak. Márpedig azt mondja János, ez egy gyönyörű mondat a Bibliában, hogy csak az van Istennel üdvözítő kapcsolatban, aki maga is úgy él, ahogyan ő, mármint az Úr Jézus élt. Ez egy csodálatosan szép mondat. Na de ezek nagyon magas elvárások. Noha még a levél elején vagyunk, János már kétszer is tisztázta, hogy nekünk pártfogóra meg bűnbocsánatra van szükségünk, mert a keresztények nem tökéletesek, mert nem mindig követik Krisztus parancsolatait, és sokszor nem úgy élnek, ahogy Jézus élte földön. Mégis leírja, hogy a tévtanítókkal szemben ez a mi különleges ismertetőjelünk. Tehát ha innen nézzük a gyakorlati oldalról, akkor olyan túl nagy különbség nincs is a gnosztikus tévtanítók, meg az apostoli tanítást követők között. Az a helyzet, hogy ezek a tévtanítások, aki már találkozott ilyesmivel, jól tudja, hogy így van, legtöbbször megtévesztésig hasonlítanak az igazságra. Ha nem vagyunk elég szemfülesek, nem is vesszük észre az elhajlást. Így vannak a gyülekezeteink ország és világszerte kiszolgáltatva a különféle támadó új irányzatoknak, izmusoknak, mert nem tudják, hogy mi van az igében. És ami amerről érkezik, annak bedőlnek. Meg kell mindig vizsgálni a mögöttes lelki tartalmat, viselkedés hátterét, a tanítás születésének a körülményeit is. A gnosztikusok például nem követték Krisztus példáját, mégpedig azért, mert úgy gondolták, hogy ő nekik nincs szükségük Krisztusra, ők ezen az egészen már túl vannak, és már célba értek. Őket nem érdekli a világ gondja, nem foglalkoznak a fele baráttal, nem éreznek együtt azokkal, akik szenvednek. A hitüknek nincsenek gyakorlati következményei, nincs etikájuk, így is mondhatnánk ezt. Talán úgy gondolnánk, hogy ez egy mellékes szál. De aki ismeri az Úr Jézusnak az e világon tanúsított viselkedését, az nagyon jól tudja, hogy a mi Urunk egy pillanatig sem nézett magas lóról a körülötte lévőkre, és nem volt részvét nélkül azok felé, akik valamiféle szenvedést hordoztak. Mennyire odafigyelt a körülötte lévők bajaira és problémáira. Milyen érdekes, ő, az igaz Isten, nem viselkedett Istenként a szó rossz értelmében, mint ahogy hétköznapi értelemben az emberek szokták az Isten szót használni, vagy ahogy a gnosztikusokra nézve én is használtam az imént. Tehát közösséget vállalt a körülötte élőkkel, rájuk nézett, az ő hasznukra akart lenni. nem pedig kihasználta, hogy én valaki vagyok, ti meg aztán igazán senkit nem vagytok, pedig a realitás az ez. De Krisztus áldozattá szolgává lett azért, hogy minket fölemeljem. Na hát, aki Isten ismeretét a sajátjának érzi, annak így kell gondolkodnia. Az lehet a Krisztus gyermeke, aki úgy él, ahogyan ő élt a földön. A hitünk ugyanis nem tudás, gnózis, hanem életünket formáló erő. Nincsen olyan kegyesség, aminek ne lenne erkölcsi következménye. Nincsen szolgálat alázat nélkül. És ez nem valamiféle opcionális dolog, hogyha van kedvem, vagy ha eljutottam odáig. Nem, testvérem, a megtérésed pillanatától te a Krisztus szolgája vagy. Miközben fontos vagy az Istennek, azok is fontosak neki, akiket rajtad keresztül szeretne elérni. És ez mindnyájunkra igaz, nem csak a lelkipásztorra, a hitoktatóra. Kedves gyülekezeti tagok mindegyikére, akik átadták már az életüket. Érzékenyebbé válok a Krisztus lelkének a hatása, az igének a világossága alatt a körülöttem élők bajai iránt. Egyszerűen azért, mert a Krisztus érzékenyen tekint rám, mert minden érdekli őt, ami velem kapcsolatos. És ez nekem olyan jól esik, hogy ebből merítek erőt, arra, hogy én is így foglalkozzak másokkal, hogy az ő szeretetét árasszam tovább a világba. Ehhez pedig nem zárkózhatok be a hitem cellájába, lenézni a világot és gondolkodni a különleges dolgokon, hanem nyitottnak kell lennem. De sok hívő embert kiózanítanának ezek a szavak, ha egyszer rendesen végig gondolnák, elkérnék ennek az igének az értelmét. A hitem azonnal szolgálat. Ahogyan Krisztus élt, én is úgy élhetek, csak ebben az esetben ismerem őt valóságosan. És itt jutunk el a parancsolatokhoz. János beszél régi meg új parancsolatról. A régiről azt írja, hogy kezdettől fogva megvolt a hívek között, ez tehát azt jelenti, hogy Isten szándéka a teremtéstől fogva az, hogy a megteremtett emberek szeressék egymást. És amióta a keresztény gyülekezet létezik, az apostoli tanítás Krisztus nyomán ezt meghirdette, ószövetségi idézettel mondta a mi úrunk, ugye, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Ebbe tényleg nincs semmi új. Van viszont újdonság másban. Abban, hogy ennek a betöltésére, komolyan vételére János apostol szerint már nincs túl sok idő. Ez az újdonság. Új parancsolatot adok nektek. Azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Igaz ez az Úr Jézusban, hiszen ő már mindent elvégzett, a kereszt halálával előtte, a megtestesüléssel, a feltámadással és a mennybe menetellel, minden megtett, amire szükség volt a világ megmentéséhez. Az ő részéről teljes a világosság, a sátán legyőzetett. A győzelem kihirdettetett, ehhez már nincs mit hozzátenni, csak be kell teljesednie a következményeknek is. Nagy dolog, hogy ugyanez igaz János szerint mi ránk is. Bennünk is lehet egyre nagyobb a világosság, ami azt jelenti, hogy egyre inkább a Krisztus tanítása szerint igyekszünk élni, és nem ennek a világnak a játékszabályai szerint. Ha a Krisztusnak a győzelméből élek, akkor hadd mondjam így, fél lábbal már nem ebben a világban élek, hanem az eljövendőben. Így vagyok az Isten családjának a tagja. Ezt jelenti a keresztény üdvösség a mindennapokra nézve. Már nem ezen a világon tervezek. Már nem itt akarok mindenáron boldog lenni. Nem élek olyan életet, ami ennek a világnak a szabályai szerint jövedelmező, befutó, boldog és kényelmes. Hanem miközben ezen a világon élek, mert ezt az Isten akarta, és ő adta nekem ezt az életet, aközben gondolatban már nem ebben a világban élek. Csoda szép ige, szintén a Galata levélből, a 2:20, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, a Krisztus Jézusban való hitben élem. Azaz a keresztény hitem, a Krisztus hitem nem valami plusz, nem valami hobbi, ami vasárnap délelőtre igaz, vagy mondjuk hétköznap este 6-tól 7-ig, hanem mindent ez határoz meg bennem. Mert ami igaz Krisztusban, az igaz az ő híveiben is, múlik a sötétség, és már fénylik a világosság. miközben harcolok a bűneimmel. Naponta átélem a saját méltatlan és rettenetes voltomat, mégis múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Ez ám az adventi üzenet. Számomra is, sőt bennem is fénylik az igazi világosság, mert a Krisztus világosságánál látom a saját sötétségemet, de Krisztusnak a hívogató világosságát is látom egyidejűleg. Az én esendőségem mellett ragyog, a sötétségemet kegyelmesen világossággá változtatja. Meghív erre a harcra, hogy ne ragaszkodjak már 10 körömmel a saját sötétségemhez. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Krisztus szereti ezt a világot, éppen ezért vállalta, hogy ártatlanul meghal, hogy miattunk, helyettünk és értünk. Szóval, aki Krisztus gyermekének tartja, hirdeti magát, annál ez az alap, ez a belépő, a legelső követelmény János tanítása szerint, hogy úgy tekints a világra, ahogyan a Krisztus tekint rá, akit állítólag ismersz és követsz. Ha nem úgy élsz, az csak egyet jelenthet, fogalmad sincs, hogy ki az igazi Krisztus. Még nem találkoztál vele. És itt nem a szeretetnek valamiféle csöpögős, mímelt, eljátszott megéléséről van szó. Jaj, de sokszor tesznek így a keresztjének. Milyen rettenetes kárt okoznak ezzel a Krisztus egyházában. Mert azt hiszik, hogy ezt kéri az Úr, hogy hívőnek lenni, az puszi-puszi meg vigyorgás. Nem csak megjátszom magam, a változásnak bennem lehet és kell lejátszódnia. Mert aki Krisztusé, abban belül is múlik a sötétség, és már fénylik a világosság. A hozzáállásom változik meg önmagamhoz és a környezetemhez. A sohasem hazug Krisztus hogyan hívna engem arra, hogy eljátszam, hogy szeretek valakit, miközben belül fortyog az ellenállás, a düh, a gyűlölet akár. Nem a környezetem változik meg, legalábbis először biztos, hogy nem. Talán még jobban is támadnak, ha én hívő leszek. Hát milyen szent fazék lettél, szerintem ismerjük ezt. Én változom meg. A Krisztus változtat. Az ő szeretetének a melegénél válok én képessé a másik emberért tenni és élni. Nem azért, mert megérdemli. Azért, mert én sem érdemlem meg, de a Krisztus mégis szeret engem. Azt keresi, ami nekem jó. A fele barát iránti szeretet indulata ezért nem maradhat el a hívő életből. Nem ismerem Krisztust, ha nem engedem, hogy a gondolkodásomat ilyenné változtassa. A konkrét helyzetben, amelyben János írt, ez a dolog azt jelentette, hogy ne aggódjatok, kedves gyermekeim! Lehet ám álmokat álmodni, lehet jeleket tenni, lehet magunkat megistenültnek hinni és hirdetni. Bármit is állítsanak a tévtanítók, sajnos az nem igaz, sőt hazugság. Mert a Krisztussal való közösség elmaradhatatlan és csalhatatlan jele nem az, hogy halottat támasztok meg ördögöt űzök, hanem az, hogy van a szívemben fele baráti szeretet. Tehát, hogy a másik ember javát nézem, és nem a sajátomat. Akiben ez nincs meg, az hiába támaszt fel halottakat. Hiába állítja, hogy Istennel ő órák hosszat beszélget, mint egy K-telefonon, ahogy régen volt. Mert a megváltást, azt ez mutatja, a közösséget a Krisztussal, hogy formálódott-e már a gondolkodásom, a magam felé hajló kezem hajlik-e most már mások felé, vagy nem. Gyakran ér bennünket, reformátusokat, az a vád, hogy a mi gyülekezeti gyakorlatunk, a mi istentiszteletünk, nagyon egyszerű, más felekezetek tagjai ezt úgy időnként a fejünkhöz vágják, meg bizonyos nem egészen jól tájékozott református egyháztagok is bombázzák presbitereket, lelkészeket azzal, hogy hát nem ám ilyen istentiszteletet kéne tartani, hanem sokkal látványosabbat, meg a templomba, meg a videó, na hát ismerjük ezeket. Azt szeretném mondani nektek, hogy ebből az igéből én azt is megértettem, hogy azért jó, hogy mi ilyen egyszerűek vagyunk, mert ez az egyszerűség az igének az útja. Mert nem kápráztatni, nem elvarázsolni és magával ragadni kell az embereket. Mert a megváltást és az üdvösséget egyedül az ige fogja kimunkálni, nem az emberi praktikák, nem a becsalogatás, hú, de nem szeretem, amikor azt mondja, be kell csalogatni az embereket. Csalogatni kell az embereket, a csalogatás az hazugság, a legyet csalogatjuk a légypapírra, hogy ragadjon rá. Az embereket nem csalogatjuk, az igét hirdetjük. Csak abból lesz megtérés. Abból értettem meg, hogy János itt a mindenféle misztikus csodákkal, különleges élményekkel megrakott gnózisnak a dúlását mivel szereli le? A felebaráti szeretettel. Zseniális. Istentől való dolog ez. Nem az álmodás, a nyelveken szólás, a felebaráti szeretet. Ez a vízválasztó, ami Krisztust a legjobban meghatározza ehhez a világhoz való viszonyában, nyilván abban kell a leginkább előre jutni az övéinek is. A felebaráti szeretet gyakorlásában. Írok nektek, gyermekek, apák és ifjak, két bekezdés is kezdődik így. Valószínű, hogy ezzel a hármas megszólítással János arra céloz, amire mi lelkészek elég gyakran szoktunk célozni, hogy nem csak a kezdő hívőknek kell ám magukra figyelni, hanem annak is, aki 50-60-70 éve a Krisztussal jár, ifjak, felnőttek és idősebb korúak egyaránt folyamatosan a harctéren vannak a saját bűneikkel és a sátán támadásával szemben. Az életünk minden szakaszában késznek kell lenni a bennünk lévő gonoszság elleni harcra és a Krisztus iránti hűségre. Azt írja, hogy ezek az ifjak legyőzték a gonoszt, mert erősek, és Isten igéje megmarad bennük. A sátánt, a gonoszt emberi erővel legyőzni tökéletesen lehetetlen, nem érdemes még csak meg sem próbálkozni vele. Isten az, aki legyőzte Krisztusban, így hát csak az ő erejével győzedelmeskedhet a gonosz fölött a hívő ember is. Azaz, ha a hívek gondolkodását Isten igéje határozza meg, akkor van esélyünk arra, hogy Isten ereje védjen bennünket, hogy megtartassunk. Ha hallgatom ugyan az igét, de a szívem, a gondolataim mással vannak elfoglalva, akkor is hat rám az ige, de nem vagyok még a helyemen. Akkor még haladnom kell, akkor még útközben vagyok a helyemre. Csak törekszem az igével minél több időt tölteni, a fejemben is, meg a szívemben is, akkor tudok határozott lépéseket tenni a helyem felé. És ha megrekedek valahol, hogy ez nekem már elég, akkor már megint nem vagyok a helyemen, nem értem oda. Lelkileg értem ezt nyilván. Nagyon sok mindennel tele lehet az ember feje és a szíve, nagyon sok dolog ezek közül valóban fontos is. Az Isten igazán nem akar belőlünk szerzeteseket. Nem azért alkotta meg ezt a világot ilyen gyönyörűre, hogy az ő gyermekei reggeltől estig és estétől reggelig a Bibliát olvassák egy fehér falu szobában. Szabad nekünk boldognak lenni ebben a világban Istennel. Arról van szó, hogy az üzenet valóban belül járjon át bennünket, hogy rendesen gondoljam végig azt, amit Isten üzent, és ne úgy gondoljam végig, hogy ezt XY lelkész mondta, vagy a barátom, vagy az ellenségem, az élő igén gondolkodjak. Akiben Isten igéje jelen van, annak a gondolkodását át meg áthatja az, amit Isten tanít, annak a szíve hústábláira és az emlékezetébe egyre inkább be vannak írva az Isten áldott üzenetei. És ezeket tudja a Szentlélek hosszan és eredményesen előhozni, és védelmezni ezek által bennünket. Ha a szívedben és a fejedben már meglehet, akkor a Szentlélek az adandó alkalommal előhozza azt az igét, ami megtarthat téged. Ezt jelenti legyőzni a gonoszt. Már nem azt vallom, hogy tehetetlen vagyok. Már nem legyintek, hogy úgyse fogok megváltozni, hanem újra és újra felveszem a harcot a Krisztus kegyelmével, az Isten erejével, a saját magam gonoszsága ellen. És nem is arra kell gondolni, hogy valami ronda, szarvas, patás ördög ellen harcolunk, mert a bűn az bennünk is megvan, tehát saját magunk ellen is harcolunk. Ez is egy jelentős különbség a gnózis, meg a keleti filozófiák tanítása, gondolkodása, meg a Biblia üzenete között. A Biblia úgy tanítja, hogy az emberben nincsen semmi jó. Nem tudok magamból jót előhozni, mert nincs bennem. Az kívülről kell, hogy jöjjön az Istentől. És ha én azelőtt bezárom a szívem, mert magamba keresem a jót, hát akkor nagyon rossz úton járok. Kívülről jön a jó belénk, mert bennünk nincsen semmi jó. Nincs mit előhoznom. Nincs mit megtalálni magamban, ha csak nem a gonoszt. Azért mondhatja, hogy legyőztétek a gonoszt, mert erősen hisznek abban az Istenben, aki már legyőzte a gonoszt. Akinek most is hatalma van erre. Jelen van a sátán, és pusztít, árt, de van nála nagyobb és erősebb, aki ráadásul szeret engem, aki a javamat akarja, aki számon tart, mint a sajátját. Ugyanerre utal a szakaszunk végén álló mondat, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. A világ ugyanis a sátán rendje szerint él, és azt tükrözi vissza. Magában bízik a világ, az Istenben ellenséget lát. Saját élvezetét keresi, nem szereti a többi embert, leginkább nem is kíváncsi rájuk. Akinek a szíve, a feje, a gondolkodása e világi dolgokkal van tele, úgy, hogy Istennek már nem jut hely meg figyelem, azt ennek a világnak a dolgai ide-oda hányják. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Szeretheted a világot, testvérem, mint az Isten neked adott ajándékát, de nem Isten helyett. Ha olykor úgy élsz, mintha Istenről még sose hallottál volna, akkor a világot szereted jobban. Ha olykor úgy érzed, hogy valamit úgy kell intézned, hogy jobb lenne, ha Isten erről most nem tudna, ha titkolózni próbálsz az Úr előtt, vagy azt mondod, hogy hát most nem figyel, akkor még mindig jobban szereted a világot, mint Istent. El kell hagyni ezt az állapotot. Élni kell az igével, és engedni kell, hogy az ige átformáljon. Ehhez nagyon sokat és szeretettel kell az igével foglalkozni. És a kijelentő Istenre figyelni mindeközben. Nem arra, hogy ki írta meg, hol van az ellentmondás. Az élő Istenre kell figyelni. Mert nincs ellentmondás, és lényegtelen, hogy ki írta. Megéri az igével foglalkozni, testvérem. Mert aki ebben a világban keresi és építi a boldogságát, a boldogulását, annak a boldogsága, sőt ő maga is el fog veszni ezzel a világgal együtt. Elmúlik. Aki azonban a mennyei hazában a jövendőt keresi, akinek már a jelene is ez, azt Isten elvezeti oda, azt tárt karokkal fogadja. Mert erre hív bennünket. A mai tanulságunk tehát az, hogy Krisztusba vetett hitünknek elmaradhatatlan jele a testvér szeretet. A felebaráti szeretet, így is mondhatjuk. És csak akkor állíthatjuk magunkról, hogy ismerjük Krisztust, ha megértettük, hogy számára egymás segítése és szeretése a legfontosabb. A sátán persze mindig kínál másik utat, ami szebb, ami izgalmasabb, ami rövidebb. Legyünk tisztában azzal, hogy az igéből ismerhetjük csak meg az egyetlen helyes utat. Lehetséges a sátán csábítására nemet mondani, ha a szívem igével van tele. Ha engedem, hogy Isten egyre inkább a gondolataimat meghatározza. És ezzel nem azt mondom, hogy egyszer eljutsz odáig ebben az életben, hogy csípőből elhárítod a sátán támadásait. Sajnos ilyen nem lesz. De lehet igenis eredményeket elérni, egyedül Krisztusban bízva. Ahhoz, hogy ez így legyen, arra is figyelni kell, hogy a világban a mostani életemet úgy éljem, mint Istennek e világban, mint idegenben járó gyermeke. Ne pedig úgy, mint aki itthon van itthon, na de hát meg kell halni, hát csak muszáj az Istennel is valamiféle kapcsolatot most már összehozni, mert ha meghalok, mi lesz velem. Nem szabad a hívő embernek lecövekelni ebben a világban. A kutatások közben olvastam ezt a jó kis mondatot az elmúlt hetek valamelyikén, hogy a hívő embernek csak tartózkodási engedélye lehet ebben a világban. Szerintem ez zseniális. Nem cövekelünk le, mert nem itt van a végállomás, és nem itt van a cél. Nem itt vagyok itthon. Krisztusnál vagyok itthon. Életedet nem arra kaptad az Úrtól, hogy ebben a világban legyél boldog, hogy a kívánságaidért loholj, Úgyhogy élj inkább ehelyett keresztjénhez méltó szorgalomban, rendben, szeretetben ezen a világon, de mindig Krisztusra figyelve. Élj vele már most, mert ez az élet a ma mennyei örök életnek az előszobája az Úr gyermekei számára. Az örök élet már most valóság a Krisztussal való közösségben. Ámen. Kegyelmes vagy, Urunk, hogy nem hagysz bennünket magunkra, hogy nem olyan tanító vagy, mint amilyenek mi vagyunk sokszor, hogy ráárasztjuk valakire az igazságot, és mikor kérdezne, akkor már nem vagyunk ott. Vagy amikor megakad, vagy éppen megcsömörlik, akkor csak legyintünk, hogy nem neked való ez, minek is foglalkozom veled. Ó, Urunk, olyan fájdalommal mondjuk azt, hogy valóban nem vagyunk méltók a te szeretetedre. Hogy mi, akikkel olyan sok csodát láttattál már, akik napról napra a te kegyelmedre csodálkozva kelhetünk fel, végezhetjük a munkánkat, vagy hordozhatjuk a terheinket, mégis milyen sokszor visszasüllyedünk abba a gondolkodásba, amit te nélküled tanultunk meg, és gyakoroltunk be az életünknek abban a szakaszában, amikor még nem voltunk a tieid. Könyörögve kérünk, irgalmazz el nekünk. Kérünk, legyél mellettünk, akkor is, amikor kérdésünk van, amikor megcsömörlünk, amikor akkorát csalódunk magunkban, hogy azt hiszük, hogy rajtunk már te sem segíthetsz. Irgalmazzál, kérünk, add, hogy legyen lehetőség, és nagyon is használjuk ki, sok időt tölteni a te igéddel, szeretettel, imádsággal, odafigyeléssel, mert az igén keresztül lehet téged megismerni, és nincsen másik út. Kérünk, Istenünk, hogy áld meg az egyházunkat, a gyülekezeteinket, hogy ne csalogatni akarjunk, mintha valami kelepcét akarnánk állítani az embereknek, hanem a te tiszta igédet hirdessük, mert aki a te igédbe bele akar kapaszkodni, annak nem csalogatásra van szüksége, hanem a tiszta igére. Mert mi sem azért lettünk a te gyermekeid, mert szép zenét játszottak, vagy mert új volt a templom, vagy éppen mert régi, hanem azért, mert te hívtál, mert te kiválasztottál, és az igében közölted ezt velünk, és megérthettük a te szándékodat. Kérünk tehát add, hogy az egyházunk vegye komolyan a missziót minden egyes tagjában, de ezt a fajta missziót, az egyetlen helyeset, amikor az igével szólítjuk meg a körülöttünk élőket. Köszönjük neked, Urunk, hogy érthetünk már valamit a te hatalmas szeretetedből. Kérünk, segíts, hogy mindenkor e fölött örvendezzünk, és ebben az örömben a megváltottságunk boldogságának a hatása alatt hozzuk meg a döntéseinket önmagunkról, másokról, életről, halálról, célokról, tervekről. Kérünk, segíts, hogy semmiből ne akarjunk, és ne is tudjunk téged kihagyni a jövőben. Kérünk, ezzel áldj meg. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.